Köszöntöm Önöket! Ezekben a percekben a táncvilág egy részét, főleg az önfoglalkoztató, úgynevezett független művészeket is a kata adózási formában várható változások foglalkoztatják, talán jobban is, mint a művészeti kérdések. Azt tudjuk, hogy a táncművészek mintegy kétharmada önfoglalkoztató, és többségük eddig ezt az adózási formát választotta. Mai adásunkban még nem tudunk teljes körképet adni a várható hatásokról, a következőben azonban már igen. Egy ugyanilyen fontos kérdés viszont, hogy vajon hogyan lehet mecénást, szponzort, támogatót megnyerni egy táncelőadás, vagy éppen egy alkotó számára. Az Artist Business szervezet 2019 óta azon dolgozik, hogy eloszlassa azt a tévhitet, miszerint működik-e egyáltalán a vállalati szponzoráció és magánoldali mecenatúra Magyarországon. Ezért idén már negyedik alkalommal hirdeti meg az Artist Business díjat azon vállalatoknak, településeknek és magánembereknek, akik jelentős szerepet vállaltak a művészeti és for-profit világ együttműködésében. Az elmúlt években olyan vállalatok és magánemberek érdemelték ki a díjat, mint a Magyar Telekom, a B. Braun Magyarország, a William Pincészet, a Mastercard, Radnóti Zsuzsa dramaturg, Horgas Eszter Fuvola művész, Egri Orsolya, a Transit Art Café tulajdonosa, Polgár András, a Polgár Alapítvány vezetője, vagy akár Gertje Krisztián táncművész, vagy épp a Színházi Szolidaritási Alap. 2022. szeptember 15-éig idén 5 kategóriában osztják ki az elismerést. Balogh Máté, a szervezet alapítója és igazgatója beszélt az üzleti világ és a művészvilág találkozási pontjairól. Táncverzum. Véleményetek és felméréseitek szerint melyik gazdasági és üzleti szegmens az jelenleg, amely a legaktívabb a művészetek támogatását, mecenatúráját tekintve?
Alapvetőleg, amit mi látunk, hogy az elmúlt mondjuk pár évben, és ebben abszolút benne van a Covid is, de nem szükséges, hogy ezt így szigorúan vegyük. Természetesen a szolgáltatói szegmens volt az, aki valamennyire együtt tudott működni kreatív alapon. Tehát ilyen értelemben mondjuk egy telekommunikációs szegmens, vagy akár reklámpiac. Szóval, hogy inkább őket láttuk. A valódi szponzoráció tekintetében nem nagyon jelentkeztek ezek az együttműködések. Persze azért egy-egy úgy láthatóan, mintha az lett volna, de nem jellemző.
Hogy látod, hogy az elmúlt két évben, és ugye most egy két éves pandémiás időszak után vagyunk, mennyire esett ez a tevékenység vissza? Vagy egy másik oldalát tekintve a folyamatnak, a két év pandémia bezártság alatt voltak-e, vagy fölnőttek-e olyan művészeti ágak, amelyekre eddig nem nagyon figyeltek a mecénások, de például az internetes közvetítések megnyitották a kaput feléjük is, hiszen sokkal jobban érdemes valakibe, vagy valamibe belefektetni, amit jóval többen látnak mondjuk az interneten keresztül.
Ketté választanám ezt a dolgot. Van egyszer ugye a mecénás, tehát a magánemberi oldal, és van egyszer mondjuk ez a vállalati, hívjuk így, szegmens. Az utóbbi az inkább azt mondanám, hogy nem találta meg a számításait eddig túlnyomó részt a művészeti piac egyik szereplőjével sem. Ha lettek volna mondjuk fesztiválok, akkor azt ugye könnyebben tudnak azonosulni velük egyes olyan szolgáltatások, márkák, akik úgy egy azon célcsoportra specializálódnak vagy lőnek. De mivel a pandémiában ugye ezek nem voltak, innentől kezdve ez a fajta együttműködési ág ez úgy eltűnt, vagy inkább halványabb lett, mert azért vannak jó példák. A BMW vagy a Mastercard megerősítette az együttműködési szándékát, és folytatta is például a Katona József Színházzal, ugye az Operával, a Jurányi Inkubátorházzal, sőt a Mastercard ugye kitalált újabb és újabb projekteket is, de ők nagyon egyediek a szegmensükben. Viszont a mecénásoknál átalakult valamennyire ez a történet. Amíg egy picit azt látjuk, hogy a korábbi években a társadalomnak egy kisebb szegmenseit hívhatjuk mecénásnak, én azt gondolom, hogy a pandémia idején meg a társadalomnak nagyon széles köre vált támogatóvá. Megszólították a színházak, a társulatok, a múzeumok, a saját baráti köreiket, a jegyvásárlóikat. Igazán támogassák őket különböző megnyilvánulások alatt. Ez így működött. Tehát különböző szempontrendszerek alapján, de működött. Tehát innentől kezdve 1000 forinttól egészen a milliós tételig.
Ezek a kapcsolatok meg is maradnak, vagy meg is maradtak a pandémia után?
A kulturális szegmensnek még van mibe fejlődni. És pont ez a nehézsége a saját bevallásuk szerint is egyébként, akikkel beszélgetek, hogy egyszerűen arra nem marad energiájuk, hogy kapcsolatot ápoljanak. Vannak szerencsés intézmények, ahol vannak dedikált emberek, tehát egy idő után kiderül, hogy ők is kevesek. Tehát azért hál' Istennek mondjuk többen vannak, akik szeretnének valamit kezdeni az ügyekkel, de egyszerűen annyira gyorsan megy a világ, hogyha te küldesz egy e-mailt azzal, hogy én szeretnélek támogatni, és az illető egyszerűen nem tud oda jutni, hogy reagáljon, akkor lehet, hogy benned egy 2-3 nap után csappan az érdeklődés. Szonyatosan gyors reakcióidővel működő történetnek kell, hogy legyen, és ez sajnos nehéz.
Idén is 5 kategóriában hirdett az Artist Business egy díjat, amelyben keresi a legsikeresebb mecénásokat, támogatókat, ezzel is meghálálva lényegében a művészetet pártoló tevékenységüket, és 5 kategória van, amely minden bizonnyal lefedi azoknak a körét, akik ebben részt vesznek. Megnézve a pályázati kiírást, azt látom, hogy nagyon-nagyon konkrétan rákérdeztek minden olyan részére a mecenatúrának, amely alapján ugye hitelesen meg tudjátok ítélni az ő tevékenységüket, de ez egyben szinte egy piaci felmérés is, hogy a mecénási kör milyen szempontok alapján választ magának egy-egy műfajt, amit szeretne támogatni.
Alapvetőleg látnunk kell, hogy mi az, ami indukálja az együttműködést. Azért van ez az 5 kategória, amiből 2 vállalati szegmenst érint, 2 a művészeti világot, amiben van magánember oldalú, és van egy ugye kulturális turizmus. Alapvetőleg az a fontos, hogy a vállalati oldalnál, ha ők pályáznak, akkor igazán tudják megmondani, hogy miért teszik. Enélkül nem tud működni semmi sem.
És ez egyben valamiféle kézikönyv és útmutató is lehet azok számára, akik keresik az üzleti szférában a partnereket, hiszen látják, hogy mi az, amit érdemes kínálni a másiknak.
Szeretnénk most már egy ilyen nagyobb volumenű kiadványt készíteni, de nem olyan egyszerű ez, mert például azért számadataink nagyon kevés van. Régebben volt a díjpályázatnál egy olyan kérdés is, amit azóta kivettünk, hogy vagy sávosan, vagy direkt szeretnénk tudni, hogy mekkora volumen az, amit művészeti szponzorációra, támogatásra szánnak a vállalatok, és ezt a legtöbben megkerülték, vagy nem szerették volna megmondani. Mi egész évben kommunikálunk a vállalatokkal, tehát így vannak nálunk információk, nem nyilvánosak, mert egyértelműen ezek olyanok, hogy informális beszélgetésekben tudjuk meg, de hogy alapvetőleg felmérést biztosan fogunk csinálni, mert nagyon szerettük volna idén is, de ezek elég drága típusú kutatások is, innentől kezdve ezt mindig egy kicsit toljuk magunk előtt, de most már nem várhatunk vele sokáig, mert a következő időszak nem arról fog szólni, hogy mint egy korábbi mondjuk 5-10-15 évvel ezelőtt, hogy azért szponzorálok valakit, mert nagy érték. Ami a művészeti szegmensben egy bevonó erő, az értékalapúság, de onnantól kezdve, amikor tárgyalásra kerül a sor, és ezt most én a vállalati szegmensnél értem, akkor pontosan alá kell tudni támasztani, hogy kit érek el, miért érem el, miért érdemes velem együtt működni, együtt gondolkozni, azon túl, hogy értéket teremtünk.
Mi az, ami miatt hajlandó pénzt adni egy mecénás kultúrára?
Picit finomítanám, mert a pénz az egy, mindenki tudja, hogy valahol az van a háttérben. A vállalatot akkor tudod meggyőzni arról, hogy te jó választás lennél, hogyha esetleg a vállalati szereplő is érti azt a műfajt, vagy azt a világot, vagy egyáltalán van valami kapcsolódási pontja. Nagyon nehéz egyébként sokszor bemenni, és ezért is mondjuk azt, hogy minél több számot tudok behozni, és minél jobban alá tudom támasztani, annál kevésbé kell azzal számolnom minden egyes esetben, hogy a vállalati felső vezető jár-e színházba, vagy szereti a táncot. El kell tudni ettől vonatkoztatni. A mecénás pedig, az ugye alapvetőleg érzelmi fluxussal működik. Tehát a magánember elmegy egy előadást megnézni, vagy bemegy egy színházba, vagy eljut egy művésznek a műtermébe, és egyszerűen belül elindul egy vágy. És ez nagyon hosszú idő, meg kitermeli esetleg azt, hogy ő, meg a művész is képes, vagy a művészeti projekt is képes megfogalmazni azt, hogy mire van szüksége. És egyszer csak az derül ki, hogy akkor megkérdezik a legtöbben, hogy mire van szükséged, mibe tudok neked segíteni. Ez egy általános dolog. És ilyenkor kéne tudnia a művészeti szegmensnek válaszolni egy olyat, hogy hát igazából én annak örülnék, hogy.
És nem tudnak csak válaszolni?
Amikor a legtöbb ember azt mondja, hogy pénzre van szükségem, akkor nagyon sok mindenki egyet hátralép. Mert tudjuk, hogy mindenki pénzből él, de ha nem tudod megmondani, hogy igazából azon túl, hogy megélhetésre szükséges, hogy létrehozzon egy produkciót, hogy azt tovább tudja éltetni, amiben a szponzor vagy a mecénes is be tud társulni, amihez a magánember is hozzá tudja adni azt, hogy ő nem csak pénzt ad, vagy nem csak technikát, hogyha olyan cége van, vagy egyéb más barter szolgáltatást, hanem egyszerűen ő részese tud lenni, involválódik a művész életének, akkor az nagyon nehézé tudja tenni a hosszú távú együttműködés, már pedig ugye a művészeti szegmensre ez a legkevésbé jellemző, hogy hosszú távon tud gondolkozni. Tehát, hogyha egy meccénás megjelenik az életünkbe, akkor azt kell tudni mondani, hogy veled hogyan tudok hosszú távon együtt gondolkozni, még hogyha ezt nem is látjuk még magunkban, mert ezt nehéz elképzelni tényleg. De így kell tudni kommunikálni, és ezt a képet kell tudni átadnunk, hogy involválni a velünk együtt lélegző és a mi életünkbe szerelmes embert.
Táncverzum.
Három fiatal táncos férfi bejön a színtérre, miközben Ludwig Minkusz híres Don Quixote című balettjének nyitányát halljuk, és közlik, hogy ők akarnak Don Quixoték lenni. Vajon miért? Erre keresi a választ Feledi János legutóbbi darabja, amit az idei Magyar Táncfesztiválon is bemutattak. Persze nem mindenkiből lehet hős. Van, akiből csak Sancho Panza, Cervantes regényének másik alakja, az elkötelezett csatlós lesz, vagy épp csak a lova, esetleg a szamara. Érdekes darab érdekes dilemmákat vetett fel, amelyről Feledi János, az alkotó beszélt a győri előadást követően.
Tánctrend. Legyen ön is bejáratos az alkotók és előadók világába.
Próbálunk küzdeni a mindennapi csalódás ellen, vagy hogy próbáljuk az álmainkat megvalósítani. Én ezért gondoltam, hogy az elején három fiatal ember küzd a cím szerepért, de igazából ez mindannyiunkról szól, az egész emberiségről. És aztán nyilván az élet majd eldönti, hogy kiből lesznek Sancho Panza, kiből lesznek Don Quixote, és kiből lesznek különböző karakterek. De én azt gondolom, hogy alapvető tulajdonságunk, hogy küzdjünk az álmainkért, vagy hogy ne adjuk föl még akkor is, hogyha nagyon-nagyon nehéz a mindennapokban.
Rengeteg benne a narráció. Szinte a szélén mozogsz a komédia lárténak, de ugyanakkor mindig van benne egy olyan lelki elem, ami visszahúz minket abba, hogy azért ez egy komoly dolog.
Igen, ez célom is volt vele, hogy ne csak a tiszta tánccal foglalkozzak, amikor táncosként és alkotóként elkezdtem a pályámat, hanem kicsit nyissak új irányzatok felé, vagy picit próbáljak megújulni. Nálam ez mindig valahogy egy ilyen létkérdés, hogy így minden előadásban valami újat, valami csavart, valamit kipróbáljak, és most azt gondolom, hogy valahogy most így közelebb áll hozzám ez az összművészeti történet, amiben aztán belefér a próza, a stand-up comedy, a táncosok zenélnek akár, tehát hogy valahogy most ezt az összművészeti korszakomat élem, amiben szerintem rengeteg kihívás van a táncosoknak, és ugyanakkor rengeteg impulzust ad a nézőnek.
Ezek ilyen pici kis szilánkok. Hogyan tudod ezeket a dolgokat végül is egységes egészben tartani?
Én azt gondolom, hogy nagyon fontos a ritmusa. A jelenetek ritmusa is, és az, hogy egy jeleneten belül a táncosok hogy léteznek. Akár az improvizációs szövegekre gondolok, ami nyilván föl van építve, hogy honnan, hova kell, hogy eljusson az a szöveg, de például ma is mondtam a színpadi próba után, hogy bizonyos prózai részek nekem nagyon el volt húzva, mint a rétestészta, és hogy próbálják meg összép tartani, sokkal frappánsabb, sokkal dinamikusabb, mert akkor leesnek bizonyos jelenetek. És ezt a fajta jelenlétet, vagy ezt a fajta állapotot, amit kíván a darab, akár különböző jelenetekben más jelenetet, az fönt kell tartani. Ez is a ritmuson múlik, és a koncentráción. Ugye hárman vannak a színpadon, és nagyon egymásra vannak utalva, még akkor is, hogyha valaki szólózik, mert akkor is ez egy hármas egység, ami nagyon fontos, és hogyha már valaki nem úgy koncentrál, vagy nincs ott állapotilag, akkor ez le tud esni, vagy szét tud bomlani ezek a jelenetek. Tehát szerintem ezen múlik, hogy a koncentráción, az egymásra való figyelem, és maga a ritmusa.
Ez a három ember eljátsza lényegében a Don Quixote történet pici darabkáit. Valamikor lovak, mind a hárman. Valamikor szenvedélyes szerelmesek, akiket Dulcina nevű hölgy után vágyakoznak, közben reppelve költenek neki különböző ódákat. Valódi lelki életünknek ezer szála és ezer darabkája.
Igen, tehát ahogy a Don Quixote is ugye vágyakozik egy olyan nő után, akivel életében nem találkozott, és különböző vágyai vannak, tehát hogy pont ezek azok a dolgok, amiket szerettem volna megmutatni, különböző érzeteket, hogy bárhogy is bizonyos helyzetekben kudarcra vagyunk ítélve, vagy próbálnak elnyomni, akkor is nekünk föl kell állni, és bízni kell magunkba, és csinálni kell tovább a célunk eléréséig, és igen, vannak benne ilyen vicces jelenetek. Az utolsó nagy monológ azért elgondolkodtató. És azt gondolom, hogy a maga a szöveg is abszolút mindenkor időszerű. Szerintem mindenki meg tudja az saját élethelyzetében magyarázni azt az utolsó monológot, hogy kinek mit jelent az adott pillanatban, amikor ő nézi.
Hogyha már itt az utolsó monológnál tartunk, komolyan gondolod, miközben végig a darabban a föl nem adásra és az őszinteségre koncentrálsz, tehát komolyan gondolod, hogy csak az állarccal és az állarcoskodással lehet boldogulni, hiszen erről szól, hogy föladja, nem akar Don Quixote lenni, kardot el, szélmalom se kell, lőjél főbe engem, Sancho Panza, szabadíts meg ettől a kényszertől.
Igen, kicsit drámai lett a vége, de lehet, hogy azért is, mert hogy ez a felgyorsult világban annyira sok negatív dolog van, hogy lehet, hogy amikor éppen alkottam, abban a fázisban voltam, hogy én is azt mondtam, hogy lehet, hogy már nincs tovább, és tehát, hogy ezek érdekes dolgok, de ugyanakkor...
Nem változtatod meg, hogyha mondjuk most már másként érzed?
Ezen is gondolkodtam, de közben meg benne van mégis az új remény, vagy a születés, mert hogy azért ott van mellette egy, lehet Sanchónak nevezni, lehet egy embernek egy mesztelen test, és igazából nekem az a születés és a vég, tehát hogy a végén a Don Quixote igazából egy búcsúlevelet olvassa föl, és ugyanakkor ott van mellette Sancho, aki egy anyaszült mesztelen egy férfi test, aki nekem meg a születés, tehát hogy valahogy így a yin-yang, valahogy így a kezdet és a vég, tehát hogy nekem benne van az újrakezdés is, annak ellenére, hogy drámai a kicsengése.
Nem hangzik el végül is az a bizonyos lövés.
Igen, nyitottá van téve a kérdés. Nézőre van bízva az adott pillanatban, vagy az adott életszituációban, világhelyzetben, hogy ki mit gondolja tovább ezt az egészet, de nekem benne van az újrakezdés ezzel a születés-halál, nem halljuk a lövést, tehát hogy igazából nyitottá teszem a kérdést.
Néhány szót beszéljünk a három fiúról. Csúzi Márton a legmagasabb.
Takács László a középső fiú, és a legkisebb, de ugyanakkor nagyon izmos és erős fiú, a keresztes Patrik. Úgyhogy ők nagyon érdekes találkozás. Nyilván ismertem őket a szakmából, mert azért rengeteg előadást nézek, tehát pontosan tudom, hogy ki hol tart és mit csinál, és direkt választottam őket erre a szerepre, mert tudtam, hogy mozgás minőségileg is és kísérletezés szempontjából én is másban szeretném kipróbálni magam, és ők abszolút partnerek voltak ebben az utazásban, vagy ebben a próba folyamatban, és tudtam, hogy a prózai részekben is nagyon nyitottak és kreatívak. Így a szövegeket is, amit én megírtam, a prózai szövegeket, azokat a Marci átfogalmazta a saját nyelvezetére, úgymond, de a tartalmi lényege az megmaradt ugyanúgy.
Milyen szerepe volt az elején és a végén a klasszikus Don Quixote balett zenéjének?
Mindenkinek a nagy klasszikus balett jut eszébe, és akkor gondoltam, hogy rögtön feldobom a labdát, hogy elkezdődik klasszikus variációval, zenével is, mozgással is, de pontosan tudjuk, hogy ezek a fiúk nem balett technikában kimagaslóak, de mégis küzdenek, ahogy az egész darabban, ezzel a gondolatisággal, és a végén meg gondoltam, hogy akkor legyen egy keretes szerkezete, és egy szép a vége nagy padödő, harmadik felvonás, nagy padödő, nagy klasszikus padödőnek a zenéjét használom a vége lecsengéshez. Ugyanakkor a jelenet maga drámai, és nyitottá teszem a kérdést, de maga a zene meg pedig mégis fölemeli ezt az egész vége jelenetet.
Azért ehhez hozzá kell tenni, hogy te klasszikus balettszakon végeztél.
Így van. Én klasszikus balettszakon végeztem. Ugyan nem táncoltam a Don Quixote-t, de hát rengeteg feldolgozásban és rengeteg kiváló abszolút ismertem, és imádom is. A Magyar Állami Operaháztól elkezdve a Metropolitan, tehát rengetegféle verziót láttam, és az egyik nagy kedvencem amúgy a Don Quixote balett.
Táncverzum.
Köszönöm a figyelmüket, remélem rövidesen sok új és érdekes táncelőadást fognak látni, hiszen van kínálat bőven ilyenkor nyáron is, ha máshol nem, a Nemzeti Táncszínház táncparkjában. Én megköszönöm a figyelmüket, és legközelebb 2 hét múlva jelentkezünk itt a Trend FM-en, vagyis kedden 14:30-kor. A viszonthallásra!